Halas Rádió.
A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Érdekességek és újdonságok a mai műsorban is. Köszöntöm Önöket, ha a szerkesztőt Kovács Attilát hallják. Ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban. Tovább tesztelik a Mars helikoptert. Csillagközi misszióra készül az Egyesült Államok. Egyedülálló kutatás a rák és az időskori memória zavar előrejelzésére. A kurkuma segíthet az Alzheimer-kór megelőzésében. 60 éves rejtély oldódott meg a DNS-ről. Aztán kiderül, hogy milyen a faji sokszínűség a tengerek mélyén. Új módszerrel mérhetik a füstkoncentrációt, és lézerrel csiholtak áramot magyar kutatók. Ennyit előjáróban, és most következzenek a részletek. Mindenekelőtt Michael Collinsra, az Apollo 11 űrhajósára, a parancsnoki modul pilótájára emlékezünk, aki a napokban hunyt el, 90 éves korában. Collins az Apollo 11 pilótájaként részt vett az első holdra szálláson, Neil Armstronggal és Buzz Aldrinnel. A start 1969. július 16-án volt. Az űrutazás során Collins a parancsnoki modul fedélzetén a hold körül keringett, a hold felszínről felszálló komp begyűjtése volt a feladata. A repülés emlékére a leszállási hely közelében egy 2,4 kilométeres kráter viseli Collins nevét, valamint egy holdról visszahozott, addig a Földön ismeretlen ásvány, az Armalcoli, amit mozaik szó formájában a három űrhajósról neveztek el. Michael Collins pályafutását 1970. januárjában fejezte be, majd a Smithsonian Intézet repülési és űrhajózási múzeumának igazgatója volt, amelynek megalapítását és a kezdeti fejlesztéseket vezényelte 1978-ig, majd saját konzultációs céget alapított. Egyébként eldőlt a napokban, hogy Elon Musk üzletember fejlesztő cége Starship nevű űrhajójának átépítésével szállít holdkompot a NASA, vagyis az amerikai űrhivatal a következő holdra szálláshoz. A leszálló egységet az űrhivatal saját Orion űrhajója fogja hold körüli pályára állítani. A NASA Artemis nevű programjának részeként legkésőbb 2024-ben küldenek ismét űrhajósokat a holdra, ami előkészítő lépés lesz a Marsra tervezett jövőbeli küldetésekhez is. A NASA tájékoztatása szerint a Starship űrhajónak tágas kabinja lesz két légzsilippel, hogy az űrhajósok holdsétákat is tehessenek. A tervezett misszió keretében négy űrhajóst indítanak a NASA Orion nevű űrhajójával hold körüli pályára, ahol ketten átszállnak a leszálló egységbe, és azzal érkeznek a Föld égi kísérőjének felszínére. A távlati célok között szerepel egy teljességgel újrahasznosítható felszálló és leszálló rendszer kifejlesztése a Holdra, illetve a Marsra tartó űrutazáshoz. Közel 50 éve nem járt ember a Holdon. 1969 és 72 között 12 amerikai űrhajó szállt le a Hold felszínére. A kutatók szerint a Holdon a Földön bennünket érő sugárzás 200-szorosát kell elviselni. Az űrhajósokat 38 nap alatt érheti akkora dózis, mint azt, aki a Földön egész évben sugárzó anyagokkal dolgozik. Fontos ezt szem előtt tartani, mert a tervek között szerepel, hogy a Hold felszínén kiépülne egy kutatóbázis, amely számára oxigént vagy éppen élelmet kell biztosítani. Míg a Föld mágneses mezeje a bolygónkon mindenki számára védelmet nyújt, a Holdon ez például nincs így. Egy nemzetközi kutatócsoport ezért nemrég nekiült, hogy kiszámolja, nagyjából mekkora sugárzást kell majd kivédeni a túlélés érdekében. Az egyik tudományos labban megjelent publikáció szerint az asztronautákat naponta átlagosan 1,3 millisieverttel egyenlő sugárzási dózis éri majd. Ez 2,6-szer magasabb érték, mint ami a nemzetközi űrállomáson tartózkodókra hat. A szakemberek szerint mindez azt jelenti, hogy a rövid látogatás a Holdon alapvetően nem jelent problémát, egy hosszabb küldetés, vagy akár az ottani élet már annál inkább. És mivel viszonylag sokáig érné őket ez az érték, ezzel igen komolyan kell számolni. A megoldás az lehet, hogyha a Hold felszíne alá építenék a bunkereket az űrhajósok, ám egyelőre nem tudni, hogy ez mennyire árnyékolná le a sugárzást. És ezek után, ami a folytatást illeti, maradunk még az űrben. Tovább tesztelik a Mars helikoptert, ez az egyik témánk, és szó lesz arról is, hogy csillagközi misszióra készül az Egyesült Államok.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Tudás. Csúcs technológia. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. Most folytatódik. Most folytatódik.
Tovább tesztelik a Mars helikoptert, ezzel folytatjuk a tudomány mai állását. Több sikeres próbálkozás után negyedik alkalommal nem sikerült a magasba emelkednie a NASA, vagyis az amerikai űrhivatal kísérleti Mars helikopterének. Az Ingenuity április 19-én hajtotta végre első történelmi repülését, a drónt azóta többször tesztelték. Az 1,8 kg-os szerkezet az első három repülésén egyre magasabbra emelkedett, és egyre hosszabb időt volt képes repülni. A helikopternek legutóbb a napokban még magasabbra kellett volna szállnia, de nem emelkedett fel. A mérnökök már korábban közölték, a kísérletnek mintegy 85%-a lehet sikeres. Az Ingenuity repülése komoly technikai kihívást jelent, a többi között a vörös bolygó rendkívül ritka légköre miatt. A mini helikopter vízszintesen forgó légcsavarjainak percenként 2400 forgást kell megtenniük a felemelkedéshez, vagyis nagyjából ötször annyit, mint egy helikopternek a Földön. Az űreszköz a Perseverance marsjáróhoz erősítve érkezett meg a Marsra február 18-án. A drón április 3-án vált le a roverről, a tesztrepülések számára kijelölt 10x10 méteres területen. A tervek szerint a napokban folytatják a tesztelést a helikopterrel, a marsjáró ezt követően kezdi meg majd főküldetését, olyan kőzetmintákat gyűjt majd, amelyek az egykori életnyomait tartalmazhatják. És maradunk még az űrben a folytatásban is, csillagközi misszióra készül az Egyesült Államok. A tervezett űrszonda 15 nap alatt érheti el a naprendszer peremét, és kívülről is megörökítheti majd otthonunkat. A Voyager 1 és a Voyager 2 űrszondák 2012-ben, illetve 2018-ban írtak történelmet, amikor elérték a csillagközi űrt. A helioszférához, azaz a napszél által felfújt, védelmet adó buborékszerű régió határához vezető útjuk a földnap távolság 120-szorosa volt. A Voyagerek ugyan megfigyelték a helioszféra peremét, de viszonylag kevés adatot gyűjtöttek, így sok kérdés maradt a kutatókban. A NASA és partnerei most azt tervezik, hogy egy újabb űreszközt indítanak útnak, amely egyelőre az Interstellar Probe csillagközi űrszonda nevet viseli. A szerkezet feladata az lenne, hogy elődjeinél is távolabbra jusson, és 1000 csillagászati egységre utazzon a naptól. Az Interstellar Probe az ismeretlen, lokális csillagközi térbe utazik majd, mondta el Elena Provornikova, a Johns Hopkins Egyetem fizikusa, a projekt heliofizikai vezetője. A szakember hozzátette, az űreszközzel első alkalommal örökíthetjük meg kívülről a helioszférát, így megtudhatjuk, miként is néz ki a naprendszer. A szakemberek az Európai Földtudományi Unió 2021-es közgyűlésén fogják megtárgyalni a küldetés heliofizikai lehetőségeit. Az egyik izgalmas kérdés az, hogy a napszél miként lép kölcsönhatásba a csillagközi gázzal, illetve hogy miként is néz ki a helioszféra. A szakértők az év végén adnak be egy jelentést a NASA-nak a misszióról. Az előzetes vizsgálat több mint 3 éve tart. A cél az, hogy bemutassák az űrhivatalnak, milyen feladatokat láthatna el az űrszonda, illetve hogy miként végezhetné el azokat. Maga a küldetés 2030 elején indulhat, az űreszköz pedig 15 év alatt érheti el a naprendszer határát. Összehasonlításképpen a Voyagerek 35 év alatt jutottak el a helioszféra pereméhez. A folytatásban pedig irány az orvostudomány, témánk egy egyedülálló kutatás a rák és az időskori memóriazavar előrejelzésére.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
A következő percekben egy egyedülálló kutatásról hallhatnak a rák és az időskori memóriazavar előrejelzésére. Az ELTE kutatóinak legújabb vizsgálata szerint az öregedési folyamatban kiemelt szerepet játszó CDKN2A gén hasonló aktivitási mintázatot mutat a kutyák szöveteiben, mint az emberekében. így a gén alkalmas lehet a biológiai életkor pontos becslésére, valamint egyes öregedéssel kapcsolatos betegségek kialakulásának előrejelzésére a kutyák esetében is. Ez a világszinten egyedülálló hazai kutya-agybank első kutatási eredménye. A bank jelenleg több mint 130 kutya-agyat és a többi között bőr- és izomszövet mintákat őriz. Az életfunkciók megszűnése után rövid 4 órán belüli mintavételezés lehetővé teszi az úgynevezett génexpressziós vizsgálatokat, mivel a gyorsan bomló RNS-t is épségben meg tudják őrizni, mondta el dr. Sándor Sára, genetikus. Ő az első szerzője a két friss publikációnak is, ami a bankhoz kötődik. Hamarosan az egyik rangos tudományos folyóiratban jelenik meg a csoport összefoglaló tanulmánya a biobankokról és az új Magyar Bank módszertani eljárásairól. Minket is meglepett, hogy milyen szívesen fogadták a bírálók a cikkünket, valószínűleg azért, mert kevés olyan állatfaj ismert, amelynél természetes körülmények között kialakul az időskori demencia, de a kutya ezek közé tartozik. Négylábú társaink az öregedés kutatásban is a legjobb barátainká válhatnak, tette hozzá a kutató. A bankhoz köthető másik genetikai témájú publikáció a napokban jelent meg egy tudományos lapban. Ebben egy úgynevezett öregedési biomarkert vizsgáltak a kutatók az ELTE genetika tanszékének munkatársaival közösen. A Cyclin Dependence Kinase Inhibitor 2A, vagy röviden csak CDKN2A gént. Ez fontos szerepet tölt be a rákos daganatok kialakulásának megakadályozásában, mivel a sérült vagy mutáns sejteket osztódásra képtelen, úgynevezett szeneszcens állapotba kényszeríti. Ez a sejtszintű gátlóhatás kiemelt szerepet játszik a szövetek természetes öregedésében is. Különösen jelentős mértékben növekszik a CDKN2A aktivitása, amit génexpressziónak nevezünk az idősödő agyszövetben, ami jól kimutatható, főleg valamilyen neurodegeneratív folyamat, például Alzheimer-kór esetében. Mindezek miatt a CDKN2A ideális jelöltnek tűnt a kutyák és az emberek öregedését összehasonlító vizsgálatokhoz. A kutatásban 26 többféle fajtájú kutya agyának homloklebenyét, vázizomszövetét és bőrét vizsgálták. Kiderült, hogy minél idősebb egy kutya, annál magasabb az agy és izomszövetében a CDKN2A expresszió. A bőrben viszont nem találtak hasonló összefüggést. Mivel humán mintákban is a szövettípustól függ a kimutathatóság mértéke, úgy tűnik, hogy hasonló szerepe lehet a CDKN2A-nak a két fajban. A gén időskorban megnövekedett szintje csökkentheti annak az esélyét, hogy a már előregedett vagy károsodott sejtek rákos daganattá alakuljanak át. A CDKN2A és más hasonló gének nélkül valószínűleg még gyakoribb lenne az időskori rák. A CDKN2A tehát ígéretes biomarker, jól jelzi az öregedési folyamat előre haladottságát. De csak akkor lehet klinikai jelentősége, ha egyszerűen például vérvétel segítségével is hozzá lehet férni. Ezért a következő lépésben élő, egészséges kutyák, 7 fiatal és 8 idős border collie vérmintáit vetették össze a kutatók. A korábbiakhoz hasonló összefüggést találtak. A CDKN2A szintje magasabb volt az idősebb kutyáknál. Az, hogy vegyes összetételű és fajtatiszta csoportokban is kapcsolat van bizonyos szövettípusok, CDKN2A szintje és az életkor között, arra utal, hogy a kutyáknál az emberéhez hasonló sejtszintű öregedési folyamatok zajlanak az agyban és az izomzatban. Az ELTE biobankja nyitott az együttműködésre. Jelenleg is dolgoznak amerikai, cseh, svéd kutatókkal. Tervezik az Alzheimer-kórhoz hasonló neurodegeneráció és a háziasítással, tenyésztéssel kapcsolatos változások kutatásait is. Ennyit tehát erről az egyedülálló magyar kutatásról, ami a rák és az időskori memóriazavar előrejelzésére szolgál. És a folytatásban is orvostudomány, a kurkuma segíthet az Alzheimer-kór megelőzésében, illetve 60 éves rejtély oldódott meg a DNS-ről, hogy mi ez, rövidesen kiderül, maradjanak velünk.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába. amelyben témánk, hogy a kurkuma segíthet az Alzheimer-kór megelőzésében. A betegség kialakulásában nagy szerepe van az amiloid béta nevű fehérjének, ami az agyban rakódik le, és okozza a kognitív funkciók zavarát, majd leépülését. Az Alzheimer-kórnak nagyon sok területe van, ilyen a többi között az afázia, amikor a beteg nem találja a szavakat, így képtelen önmagát kifejezni, képtelen önállóan döntéseket hozni, illetve mind a rövid távú, mind a hosszú távú memóriája zavart szenved. Kialakulásában kockázati tényezőnek számít a dohányzás, a magas vérnyomás, a fizikai aktivitás hiánya. Továbbá az elégtelen táplálkozás, ha valaki nem fogyaszt rendszeresen zöldséget és gyümölcsöt. A családi halmozódás és az agyat érintő sérülések is okai lehetnek a betegség kialakulásának. Sok kutatást végeztek ezzel a betegséggel a kurkumával kapcsolatban. A kurkuma egy reménysugár is lehet a betegség megelőzésében, hiszen rendszeres fogyasztása csökkenti az amiloid plakk kialakulásának kockázatát. Megemeli egy antioxidáns a glutatión szintjét a szervezetben, illetve jelentősen csökkenti az agysejtek gyors öregedését. A kurkuma emellett csökkenti az agyban az oxidatív stressz mértékét, mérsékli az agyban keletkezett gyulladást, ami szintén oka lehet az Alzheimer-kór kialakulásának. Jó hatással lehet tehát az Alzheimer-kór megfékezésében és kialakulásában a kurkumának, erről szóltunk az elmúlt percekben, a folytatásban pedig témánk, hogy 60 éves rejtély oldódott meg a DNS-ről. Az elmúlt 60 év során a szakértők pontosan meg tudták figyelni, hogyan és mikor sokszorozza magát a DNS, csak hogy arra nem sikerült rájönni, hogy minden egyes sejtípusra egyéni DNS többszörözési ütemtervre van szükség. A DNS a sejt genetikai információit hordozza, és a kromoszómának nevezett makromolekulákba van csomagolva. A sejteknek előbb-utóbb a DNS minden szegmensét le kell másolniuk, így elsőre nem sok értelmét látták annak, hogy egy specifikus sorrendben és időintervallum alatt történjen a másolás. Az új tanulmány szerint nem véletlen ez az ütemezés. Dr. David Gilbert és kutatócsoportja azt a hipotézist állította fel, hogy nem csak a DNS, hanem a DNS-t olvasó molekulák is másolódnak. A szakértők szerint a replikáció ideális arra, hogy a sejt eldöntse, fenntartja-e az összes szabályozó tényezőt és ugyanúgy értelmezi a másolandó DNS-t, vagy változtat és új funkciókat vált ki. Az elmúlt 13 évben a kutatócsoport kimutatta, hogy mindegyik sejtípusnak egyéni replikációs ütemterve van, és a betegsejteknél megfigyelhető ebben az ütemtervben némi eltérés. A friss tanulmányban a szakértők a sejtek epigenomját vizsgálták. Az epigenom olyan szabályozó faktorok összessége, amelyek megmondják, a sejt milyen funkciókat fog ellátni. Az epigenetika a modern biológiában a gének olyan öröklődési formájának vizsgálata, amely nem jár együtt a DNS szekvenciájának, vagyis a szerkezeti részek kapcsolódási sorrendjének megváltoztatásával. A kutatók megtalálták az RIF1 fehérjét, amelyet ha kiiktattak, a DNS replikációs ütemterv megbomlott. Ha az RIF1 nélküli sejtben a DNS nem kezdett replikálódni, az epigenom változatlan maradt. Azonban abban a pillanatban, hogy a DNS másolás elkezdődött, a szabályozó molekulák rosszul épültek be, és ez a helyzet minden egyes DNS replikációval rosszabbá vált. Annyira, hogy még a kromoszómák háromdimenziós elhelyezkedése is megváltozott. Csak emlékeztetőül a sejt genetikai információit hordozó DNS a kromoszómának nevezett makromolekulába van csomagolva. Egy-egy kromoszóma több tízezer gént is tartalmazhat. Minden egyes gén pedig előírást ad a sejtnek arra, hogyan állítsa elő a működéséhez szükséges anyagokat. A szakértők szerint, ha a replikációs ütemtervet valami megzavarja, akkor a sejt funkciót meghatározó epigenom is sérül, és ez egy sor egészségügyi problémát is jelenthet. A kutatócsoport korábban már kimutatta, hogy számos betegségnél módosul ez a replikációs ütemterv, a többi között bizonyos leukémia esetében is. A mostani eredmények teljesen új utat mutathatnak a betegségek korai diagnosztizálásában. És a 60 éves DNS rejtély után a folytatásban rövidesen kiderül, hogy milyen a faji sokszínűség a tengerek mélyén egy új kutatás szerint, és szó lesz arról is, hogy új módszerrel mérhetik a füstkoncentrációt.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Mint ahogy ígértem, a következő percekben arról hallhatnak, hogy milyen a faji sokszínűség a tengerek mélyén. Először demonstrálták a mélytengerek óriási mértékű és rendkívül különleges faji sokszínűségét és helyi különbözőségeit. A Kölni Egyetem Zoológiai Intézetének ökológusai az Atlanti és a Csendes-óceán mélytengeri medencéjét hasonlították össze. A 20 év alatt Harbutt Art kutató vezetésével gyűjtött adathalmaz elsőként teszi lehetővé az eukarióták, vagyis sejtmaggal rendelkező organizmusok változatosságának összehasonlítását. A 4000 és 8350 méter közötti mélységből vett üledékminták a kizárólag a mély tengerekben megtalálható populációk tenyésztése, majd molekuláris elemzések eredményeként a szakértők képet kaptak a mély tengerek biodiverzitásáról. A több mint 1000 méter mélyben lévő mély tengeri talaj a Föld felszínének több mint 60%-át borítja, ezzel a bioszféra legnagyobb része. Mégis keveset tudni az ezen a szélsőséges és hatalmas területen élő organizmusok sokféleségéről, elterjedési mintáiról és funkcionális jelentőségéről. Amit biztosan tudni, a klímaváltozás, a víz melegedése, savasodása és oxigéntartalmának csökkenése révén már most hatással van erre az érzékeny ökoszisztémára. Ráadásul a mély tengerek iránt egyre nő az érdeklődés a nyersanyag kinyerés miatt is. A tudósok korábban azt feltételezték, hogy a mély tengeri medencékben, amelyeket mind ugyanaz az alacsony 0,4 Celsius fok közötti hőmérséklet, azonos 3,6%-os sótartalom, ugyanakkor a mélységtől függően 300-500 bár nyomás és nagyon hasonló üledék jellemez, viszonylag kismértékű és ugyanolyan a faji sokszínűség. A molekuláris biológián és a tenyésztésen alapuló kutatásokat kombináló új megközelítéssel azonban nagyon specifikus és lényeges helyi különbségeket találtak. Csak a partvidéki régiók organizmus közösségeiben volt némi átfedés, mondta el Alexander Schönle, a tanulmány vezető szerzője. Az eredmények szerint a mélytengerek fenekén lévő szerves anyagot a mikrobiális tápláléklánc különböző és korábban nem kellő mértékben számításba vett alkotó elemei hasznosítják újra és adják tovább a hálózatnak. Ez pedig elengedhetetlen fontosságú a globális karbonáramlás megértése szempontjából. Ezek után pedig a folytatásban témánk, hogy új módszerrel mérhetik a füstkoncentrációt. Ausztrál kutatók egészen új módszer ötletével álltak elő, amelynek segítségével a bozott tüzek füstkoncentrációját lehetne valós időben mérni, jól kiegészítve a más típusú méréseket. A dr. Adrian Guyot vezette vizsgálatok során azt mérték fel, hogy a tűzvészek alatt miként ingadoznak a mobiltelefonhálózatok rádiójelei, és összehasonlították a mért értékeket az aktuálisan a levegőben lévő füst mennyiségével. A rádiójelek hullámhosszuktól függően szóródhatnak, elnyelődhetnek a légkörben lévő különböző méretű szemcsékben. Így például gyengítik a jelet a sűrű, apró szemű eső vagy hó, a köd, a vulkáni hamuhullás, a porvihar és, mint megállapították, a bozótt tüzek füstje is. A füst szemcse mérete jóval kisebb annál, ami közvetlen hatást fejtene ki a rádiójelekre, de a kutatók bíztak abban, hogy a nagy tömegű füstöt mégis lehet érzékelni valahogyan. Számos egyéb légköri esemény befolyásolja még az elektromágneses hullámok, így a rádiójelek terjedését is, mint a turbulenciák vagy egy időjárási front közeledése. A kutatók ezeket az ismert tulajdonságokat ellenőrizték. A légszennyezés egyik formája az a szemcsés, a levegőben lebegő anyag, amit PM10 és PM2,5 néven ismerhetünk. Ezeket drágán telepített és fenntartott dedikált mérőállomásokon mérik a hatóságok. Azonban nincs mindenhol mérőállomás, ahová például a koromszemcsékkel teli bozótt tűzfüstje eljut. Itt léphetnek be a mobiltornyok rádiójelei, amelyek erőssége és minőségének változásai a légköri körülményekről vallanak. A kutatók Melbourne-ben és 200 kilométeres környezetében 144 mobil torony rádiójeleit elemezték és hasonlították össze, az időjárás és légszennyezettségi adatokkal, a buzótüzek több epizódja esetében egyedileg. Ezekből az összehasonlításokból állt össze most már az a bíztató kép, amely alapján a kutatók úgy vélik, további ráfordítással megbízható füstdetektor rendszerré lehet fejleszteni az ötletüket. Ennyi tehát arról, hogy új módszerrel mérhetik a füstkoncentrációt. A folytatásban egy magyar technikai érdekesség következik. Lézerrel csiholtak áramot a kutatók, hogy hogyan, nem sokára kiderül, maradjanak velünk.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
Lézerrel csiholtak áramot magyar kutatók, ez tehát a témánk a folytatásban a tudomány mai állásában. A Wigner Fizikai Kutatóközpont kutatói fontos mérföldkőhöz érkeztek az ultragyors optoelektronikai eszközök létrehozása felé vezető úton. A Dombi Péter vezette csoport munkatársai minden eddiginél kisebb lézerfényével alakították vezetővé az eredetileg szigetelőként működő üveget. A szilárd anyagokban található elektronok az adott közeg számos tulajdonságát meghatározzák, például hogy az anyag átlátszó-e, illetve hogy vezeti-e az áramot, vagy éppen szigetelő tulajdonsággal bír. Áramkeltése során azonban a vezető közegek elektronjai az atomokkal is ütköznek, ezáltal lelassulnak és az elvesztett energia hőformájában jelenik meg a környezetben. Ez a veszteség, illetve az elektronok viszonylag lassú reakciója jelentős akadályát képezi az eddigieknél gyorsabb és hatékonyabb mikroelektronikai áramkörök létrehozásának. A Wigner Fizikai Kutatóközpont munkatársai a budapesti kísérleteik révén jelentős lépést tettek a jelenleginél gyorsabb és hatékonyabb jelfeldolgozás felé vezető úton. Ehhez egy nemrégiben felfedezett effektust használtak fel, amelynek köszönhetően a lézerfény rövid időre vezetővé tehet különböző szigetelő tulajdonságú közegeket, így például az üveget is. Ez a változás azonban visszafordítható, mert amint a másodperc milliómod részének milliárdod részéig tartó lézerfény felvillanás, az úgynevezett lézerimpulzus áthalad az anyagon, a közeg ismét szigetelő lesz. De még ez a rövid időtartam is elég ahhoz, hogy az elektronok a lézer hatására mozgásba jöjjenek, és ennek következtében mérhető áram keletkezzen. Ráadásul a kutatócsoport munkatársai ezt a hatást egy minden eddiginél kisebb lézerrel tudták kimutatni, másodpercenként 80 milliószor, ami több mint 100-szorosan múlja felül az eddigi legjobb eredményeket. Nagyszerű dolog a laborban látni, hogy miként válnak a szigetelő anyagok vezetővé egy lézerimpulzus hatására. Mindössze néhány femtom másodperc alatt, amely a másodperc kvadrilliomod része, vagyis elképesztően kicsi. Ezt a hatást azonban eddig csak nagyméretű, bonyolult lézerrendszerekkel sikerült kimutatni. Nekünk viszont egy kompakt lézerrel is sikerült ez, ami nagyon fontos lépés a gyakorlati alkalmazások felé, mondta el Dombi Péter. Az így keltett áram tulajdonságaiban azonban eltéréseket is tapasztaltak a kutatók, amit egy elméleti modellel tudtak megmagyarázni. A modell segítségével arra a következtetése jutottak, hogy ha bár a közeg rövid időre vezetővé válik, az elektronok mégsem a fémes anyagoknál megszokott vezetési sávban mozognak. Ez is az észlelt hatás ultragyors természetét mutatja meg. Az ultragyors áramkontroll elve a következő. A belső lézerfény elektromos terének lefutása más és más lehet, ezért némely esetben nagyon aszimmetrikus alapokat kapunk. Ha az anyag elektronjainak a beérkező lézerterére adott válasza elég gyors, akkor ez az aszimmetria áramot kelt. A modern lézertechnológia lehetővé teszi, hogy az impulzusok elektromos terét is kontrollálják, ezzel pedig a keltett áram irányát is befolyásolni tudják. Ez a szigetelő-vezető-szigetelő átalakulás további érdekes kísérleteket tesz lehetővé, hiszen a folyamat mostantól kompakt, könnyen hozzáférhető lézerekkel is beindítható. A femtoszekundumos optikai technológia szempontjából is jelentős előrelépés ez. A munkát most még kisebb, nanoméretű optikai eszközök tervezésével és előállításával folytatják, azért, hogy ezt az érdekes alapjelenséget még kompaktabb fényforrásokkal is demonstrálhassák. Ez a következő lépés az ultragyors jelfeldolgozás gyakorlati alkalmazásai felé. Jelentős magyar siker tehát, hogy lézerrel csiholtak áramot a kutatók. És ennyi fért a mai műsorba. Híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!